Tisztelt hallgatóim! A mai alkalommal olyan előadást szeretnék tartani, amely nagy részben saját tapasztalatok, illetve saját kutatásokon alapszik. A kézikönyvek ezt a kérdést globálisan kezelik, olyan értelemben, hogy a részletekbe nem mennek bele, adatokat ritkán közölnek, úgyhogy én, mint a Berlini Egyetem egykori doktori iskolájának tagja beszélek, másrészt, mint Hessennek alapos ismerője, aki többször volt vendégkutató Marburgban, és előadást tartott éppen abban a tartományban, például Gießenben, a Gießeni Egyetemen, ahol az askenázi szempontból legfontosabb dolgok történtek. Hessen az askenázik történetében centrális helyet foglal el. A legtöbb nagy gondolkodó vagy itt született, vagy itt működött. Elég, hogyha Hermann Cohen nevét említem, a Marburgi Egyetem híres professzorának nevét, aki a zsidó filozófia kidolgozásában igen nagy szerepet játszott. Másodiknak említem Martin Bubernek a nevét, aki a Frankfurti Szabad Egyetem egyik alapítója és lelkes tanára volt. Harmadszor említem Franz Rosenzweiget, aki kasseli születésű volt, és aki későbbiekben Hermann Cohennel igen szoros baráti kapcsolatot tartott. Ebben a körben nem újdonság, hogyha Gerson Scholem nevét említem, aki a Frankfurti Szabad Egyetem egyik lelkes tanára volt a 20-as évektől kezdve. Nos, hát nem említettem mindenkit. Természetesen említenem kellett volna Hannah Arendtet, aki az Egyesült Államokban lett nagy szociológus és világhírű könyveket írt. Szintén a Marburgi Egyetem egykori hallgatója volt, és furcsa módon Martin Heidegger tanítványa. Nos, hát ez indokolja azt, hogy Hessenről külön szóljak ebben az előadásban. El kell azt is mondanom, hogy bizonyos értelemben fel kell értékelnem az askenázik szerepét, mert az oktatásban, a kutatásban nincs elég hangsúly rajta, úgy gondolom a mai Magyarországon. Az, hogy a Német Szövetségi Köztársaság ma kulturálisan és az oktatásban is Európa vezető hatalma, ahol 12 Nobel-díjas dolgozik az egyetemeken. Hol vagyunk mi ehhez képest? És ezek határozzák meg az oktatás színvonalát. Nos hát, tisztelt hallgatóim, hogy ez a kitűnő helyzet, pillanatnyilag kitűnő helyzet, és reméljük a jövőben is így lesz, így tudott alakulni, abban szerepet játszott az askenázik hagyománya is, ami igen erős pozíciókat foglalt el a 20-as, 30-as évek Németországában. Nos hát, azt hiszem, hogy bevezetőként ennyi talán elegendő is lesz, és most azokról a konkrét eseményekről teszek egy vázlatos fölvezetést, amelyek 1933 után bekövetkeztek. Ezeknek egy részét tisztelt hallgatóim bizonyára memorizálják, és nem először hallják, de mégis elmondom, 1933 áprilisába hoztak egy olyan törvényt, amelyik látszólag egy semleges törvény volt, hogy a közszolgálati tisztviselők vagy alkalmazottak helyzetét rendező törvény. Ennek viszont volt egy árja paragrafusa is, amely azt jelentette, hogy közszolgálatot nem teljesíthet, nem gyakorolhat az a személy, aki nem árja származása. Most aztán a későbbiekben ugye a 100%-ig árját fogalmát is megismerték a szegény askenázik, hogy milyen mértékben kellett származásukat bizonyítani. A következő, a Nürnbergi törvények voltak 1935-ben, amely tulajdonképpen csak annyit mondott ki, a csakot idézőjelbe teszem, hogy a zsidóság az voltaképpen egy Untermenschrasse tagja, tehát egy ember alatti emberfajhoz tartozó emberek, következésképpen ebből minden rossz levonható volt. A 1939. novemberében jött a Kristallnacht, a kristály éjszaka, aminek a részleteit most nem szeretném elmondani, hiszen a jelenlevők ezt valószínűleg tudják. Ez volt a felhívás a kácetteknek a felállítására, ami ugye koncentrációslágert jelent a német nyelvbe, és ennek a magyar fordítását is mindenki a jelenlevők közül nagyon jól tudja. Nos, 1938. márciusában lezajlik az Anschluss, és attól kezdve ugye az ausztriai zsidó hitközség tagjai lehetetlen helyzetbe kerülnek. Egyik napról a másikra szinte szörnyű dolgok játszódnak le Bécsbe és más városokba is. A menekülés útja látszólag még szabad. 1939-ben azonban, júniusban az Eviani értekezlet bekövetkezik, ahol Nagy-Britannia egyszerűen megtiltja a további bevándorlást a palesztin területre. Ezt követően legálisan beutazni, vagy az országból kiutazni nagyon nehéz. Ekkor jönnek a különböző illegális utak, illegális hajók, és a többi, és a többi. 1939. szeptember Lengyelország megtámadása, ami azt jelenti, hogy a lengyel askenáziknak a nagyobbik fele náci megszállás alá kerül. Nos, hát hamarosan felállítják a gettókat Lublinban, Auschwitz-Birkenauban, és a többit nem is sorolom, ahol az oda deportált askenázikat kegyetlen sors várja, egyszerűen az idősebbeket és munkaképteleneket überflüssignek nyilvánítják, tehát fölöslegeseknek, és hát ennek a jelentését is pontosan tudjuk. 1942-ben az akkori Führer egy olyan kijelentést tesz, hogy egyetlen zsidó személy sem élheti meg a háborúnak a végét. Ezt azt hiszem nagyon gyorsan interpretálták a kisebb Führerek, és mindent megtettek ennek a megvalósítására. Nos, hát a varsói gettólázadás, amely hősies küzdelem volt, és mindösszesen néhány napig tartott, ebben a körben szintén ismeretes. 1944. július végén befejeződik a magyar zsidóknak a deportálása. Nos, hát tisztelt hallgatóság, nem rendelkezem annyi adattal, hogy minden néposztály részletes történetét elmesélhestem. Egyszerűen azt az utat választottam, hogy ahol kutatási anyagot találtam, egyetemi kutatásokat Berlinbe, Marburgba, Heidelbergbe, ott azokat az adatokat fogom ismertetni hozzátéve, amit én németországi tanulmányútjaim és előadásaim alapján megtanultam. A 80-as években, nem tudom, újat mondok-e ezzel, létezett már Sonnenberg, az Internationales House, amit a skandinávok annak idején a német szozdán vezetőkkel együtt alapítottak a háború után, egy nagyon határozott antifasiszta gondolkodásmód alapján, ahol évente összejönnek dánok, norvégok, svédek, valamint izraeliek, néhány kelet-európai ország gondolkodói és előadói, és a soron levő fontos feladatokról információkat kapnak, illetve előadásokat tartanak. Én annak alapján kerültem oda, és kaptam meghívást, nem azért, mert a német nyelvet elég jól beszélem, mivel tanára is vagyok ennek a nyelvnek, jól lehet, kevésszer tanítottam. De főként azért, mert a Marburgi Egyetem tanszékeinek a munkájába bekapcsolódva részt vettem néhány olyan kutatásban, amely ilyen irányú volt, és megismerték az én gondolkodásmódomat. Így került sor arra, hogy 1980-ban Strauss hatalomra jutása ellen demonstráltunk Bonnban, ahol több napos konferencia is volt az ügynek az érdekében. Nos hát, mindezek után azt hiszem, ott kell folytatnom, hogy az értelmiség és az egyetemi emberek helyzetéről adok egy hozzávetőleges tájékoztatást. Mi történt voltak éppen 1933 után, mit jelentett az, hogy gleichschaltolás az egyetemeken, gleichschaltolás fogalmát, ugye ez eredetileg villamosmérnöki fogalom volt, ugye, hogy hogyan lehet váltóáramból egyenáramot kialakítani. Azt hiszem, hogy a jelenlevők ezt így ismerik, de ugye mivel a vezetésbe akkor mérnökök is belkerültek, sajnos a Führer kormányba, ezt kitalálták gyorsan, hogy a gondolkodást is ugye egyenirányúsítani kell. Minden ember gondolkodjon pontosan ugyanúgy, mint ahogy lehet a villamosmérnöknek egyen áramot előállítani. Nos hát, ez elég kemény dolgot jelentett sajnos az egyetemeken. Mi történik ugyanis? Először 1935 után az egyetemeket fasizálják. Mit jelent az egyetemek fasizálása? Hát először is azt jelenti, hogy kimondják, a tudomány nem öncél, hanem hasznot hajtó leisztunk teljesítmény. Nem akarom, hogy szabad asszociációval valami más gondolatra jussanak a jelenlevők. Ez meglehetősen komoly következményekkel járt. Másodszor, hogy a fajfogalom centruma az oktatásban és a kutatásban benne van. Tehát az oktatás és kutatás centruma a faj fogalma. Ezzel kell az egyetemeknek foglalkozni. Egy előző előadásomban említettem, hogy több néprajzi tanszéket ráállítanak arra, hogy az ősi eredetet kutassák és bizonyítsák. Mert úgy gondolták, volt egy ilyen logika, hogyha az ősi eredet bizonyítva van, akkor a többit már bizonyítani se kell, akkor ebből már egyenesen következik a felsőbbrendűség. Nos, hát ez egy szánalmas logika, de nagyon sokan hittek benne, és hát sajnos amiben túl sokan hisznek, az meghozza a maga gyümölcsét. Harmadszor pedig... kimondták országosan azt, hogy habilitálni egyetemi engedéllyel nem lehet. A habilitálás ugye azt jelenti, hogy az egyetem az illető tanárnak megadja az oktatási, előadási jogot. Eddig az volt a rend Európában és Németországban, hogy ezt a jogot az egyetem adja meg. Ettől kezdve, tehát 1935 után ezt a jogot a centralizált vezetés folytán csak a birodalmi miniszter adhatja meg. Következésképpen az egyetemek rektorai folyamodtak, hogy X-nek, Y-nak adják meg az oktatás jogát. Nos, azt hiszem, hogy ez önmagában meglehetősen sokat mond, és elárul ennek az oktatási rendszernek a miben létéről. Nos, hát a berlini egyetemről. A Frigyes Vilmos Egyetemnek hívják, ma Humboldt Egyetem a neve, 1945 után változtattak, a két alapítója ugyanis Alexander és Wilhelm Humboldt volt 1814-ben, és a gleichschaltolást itt is kegyetlenül bevezették és végbevitték. Ennek következtében elég volt, hogyha valamelyik besúgó azt mondta X professzorra, hogy nem a nemzeti szellemben oktat. Vagy lojális ugyan, de nem fogadja el a Führer elvet. Tehát még a lojalitás önmagába se volt elég ahhoz, hogy valaki az állásában megmaradjon. Ennek következtében a professzorok nagy részét kényszernyugdíjazzák, vagy... egyszerűen besúgás alapján kimondják, hogy alkalmatlanok az oktatásra, mert nem az állam szellemébe tanít, következésképpen szilenciumot kap az illető, nem tarthat előadásokat. Aki pedig mondjuk egy baloldali mozgalommal, mondjuk egy szocdem, antifasiszta mozgalommal kapcsolatba került, azonnal kinyomozták, az illetőt letartóztatták, és súlyos kárt vagy halál várt rá. Professzor Walter Arndt 1943-ban letartóztatják, halálra ítélik, és sok nemzetközi tiltakozás és hazai tiltakozás ellenére kivégzik. Nos, hát Arndt professzor nem az egyetlen, aki ilyen szomorú, súlyos büntetésben részesült, és akinek a bírósági ítéletének egy része ezen a lefényképezett lapon is látható. Tisztelt hallgatóim, a következő nagyon érdekes dolog, amiről sajnos nem tudtam képet behozni, ez Dávid Hilbertnek az esete. Dávid Hilbertről tudnunk kell, hogy ő a 20. század euklidésze. Tehát egy olyan geométer, aki a nagyok között is a legnagyobb volt. Kiváló matematikai iskolát vezetett Göttingenben, és többek között Neumann János egyik felfedezője volt, mikor a Heisenberg féle határozatlansági relációt ez az intézet nem tudta megoldani, akkor Berlinből Hilbert meghívta tanársegédnek Neumann Jánost, aki néhány hónap alatt ezt a nehéz matematikai feladatot megoldotta Göttingenben. Nos hát, a tanári karnak a nagyobbik része askenázi volt, voltak köztük Nobel-díjasok. A dolog úgy kezdődött, hogy először is megpróbált a Frank professzor, aki Nobel-díjas fizikus volt, az állását lemondani. Ennek azonban súlyos következménye volt, az ellenkező következménye, szabotázs akciónak nyilvánították az ő tettét, és kiadtak egy utasítást, hogy az összes askenázi professzort azonnal ki kell zárni az oktatásból. Nos, hát mondanék néhány nevet, ezek közül majdnem mind Nobel-díjasok voltak, például Landau professzor, Max Born, Blumenthal, akik a modern fizika és matematika nagy alakjai közé tartoznak. Most a hallgatók azt kérdezik, hogy mi van Dávid Hilberttel? Dávid Hilbert, mivel matematikus volt, Nobel-díjat nem kaphatott, ezért Wolf-díjat kapott, és Európa szerte, sőt világszerte a legnagyobb nevek közé tartozott. Dávid Hilberthez nem mertek hozzányúlni. Dávid Hilbertnek viszont végig kellett nézni, hogy a legjobb kollégáit kiutasítják az egyetemről, gyakorlatilag megszűnik az intézmény. Megszűnik a Göttingeni Egyetem matematikai és fizikai intézete. Utána cinikus módon a tartományi kultuszminiszter azt a kérdést intézi Dávid Hilberthez. Nos hát, hogy érzi magát, uram, professzor úr, hogy érzi magát azután, hogy az intézetéből eltűntek a zsidók és a zsidó szimpatizánsok? Mire Dávid Hilbert azt a választ adta, uram, hiszen az intézetem már nem létezik. Nos hát a kézikönyvekbe, tankönyvekbe ez az elmondott történet úgy szerepel, hogy az első intézkedések között 1933 tavaszán feloszlatják a Göttingeni Egyetem matematikai és fizikai intézetét. A listán rajta van természetesen Albert Einstein és Neumann János is, akiket azonnal le kellene tartóztatni, és Hitler dühöng, mert nem jelentették neki, hiába ad utasítást, ezek az emberek már nincsenek a birodalmában. Nem tudja őket letartóztatni. Nos hát, ezek után lehetne szólni a kémiai intézetről és a Berlin-Dahlemi fizikai kutatóintézetekről, amelyek akkor Vilmos császár nevét viselték, ma Max Planck intézet a nevük. Itt dolgozott egy világhírű professzor, Plancknak hívták, és Max Planck a leghősiesebb és a legbátrabb férfiak közé tartozott, akik akkor Németországban működtek tudósként. Rég Nobel-díjas volt, és az elméleti fizika megalkotójának számított világszerte. Igen nagy nevű ember. 6 kiváló zsidó munkatársa volt. Ezeknek a megmentésért a legnagyobb kockázatot is vállalta. Kihallgatást kért a Führertől. Bement, elmondta a követelését, mire a Führer hátraarcot csinált, és ott hagyta a szobában. Másnap megkapta a felmondó levelét, a felmentését a berlini egyetem professzori állásából. A fizikai kutatóintézetből nem merték elbocsátani. Nos hát, hogy mi lett a kollégáival, azokat később fogom elmondani. Nem könnyű történet, és tulajdonképpen világra szóló események kezdete alakul ki. Tisztelt hallgatóim, Hessenről. Hessennek az a sajátossága a német történelemben, hogy az ottani askenázik 31 évvel előbb kapták meg a jogokat, a polgárjogokat, mint az összes többi német tartományban. Na most ennek a hatása az volt, hogy ott sokkal előbb kezdtek kiépülni az intézmények, és például a Tóra szemináriumok a legnagyobb számban éppen Hessenben alakultak ki. Nos hát, a Marburgi Egyetemnek nagy hagyományai voltak, és egész Hessen erős szociáldemokrata vezetés alatt állt az egyes tartomány egyes városokban. Itt tehát az volt az új rendnek a feladata, hogy ezt a nagy ellenerőt igen nagy csapásokkal zúzza szét. A csapások egy része Marburgot érte, az egyetemet, a Gießeni Egyetemet és a Frankfurti Egyetemet. Frankfurtról nem tudom, mennyit kell mondanom. Annyit elmondanék, Frankfurton Mainben alapították az első komoly német szabad egyetemet. Az alapító Franz Rosenzweig és Martin Buber volt, akiknek a mintájára, amelyiknek a mintájára aztán legalább 8-10 helyen megpróbáltak Németországban a 20-as évek elején, tehát a Weimári köztársaság alatt hasonló szabad egyetemeket létrehozni. Nos, hát a részleteket nem tudom elmondani, több alapelv szerint alakította ki Rosenzweig és Buber teljes egyetértésben azt, hogy milyen módszertannal dolgozzon a frankfurti Freies Jüdisches Lehrhaus, a szabad német zsidó tanház, ahogy ezt tükörfordításban magyarul vissza lehet adni. Nos, az egyik gondolatuk az volt, hogy az élő szó ereje legyen a döntő. Tehát ne brosúrákat és könyveket osztogassanak szét a hallgatóknak, hanem az élő szó erejével és a párbeszédnek a módszerével győzzék meg őket azoknak a tételeknek az igazságáról, amelyeket előadnak. Ezt a módszert követte Rosenzweig és Buber az új bibliafordításban is. Hozzáfogtak egy óriási vállalkozáshoz, hogy az Altes Testamentet, tehát a Ótestamentumot egy modern német nyelvre fordítsák, amely közel áll az élő beszédhez. Volt már akkor két bibliafordítás, ugye A Luther-féle Old Testamentum fordítás, ami görögből, ami héberből történt, és volt a Rosenberg és a Mendelssohn és körének a híres Biblia fordítása. Ezt azonban a frankfurtiak a 20-as évek elején kissé elavultnak tartották, és távolabbinak állónak nyilvánították az élőbeszédhez. Nos, hát ez a vállalkozás sikerrel zárult, de hozzá kell tennem, hogy Rosenzweig megbetegedett, halálos betegség veterült rajta, és így az egész munkát Bubernek kellett folytatnia. Buber tevékenységéről még nagyon sokat lehetne szólni. Rendkívüli bátorsággal sietett segítségére a berlini zsidó főiskolának. Egyébként nem, ő volt az egyetlen, mindig szeretném a hallgatóknak is kiemelni Leo Becknek a rendkívül bátor, hősies kiállását és a végsőkig való kitartását, amihez fogható a magyar történelemben nagyon keveset lehet találni. Amikor is a zsidó főiskolát egészen 1942-ig fönntartotta. Gondoljunk arra, hogy a Szabad Egyetem Frankfurton Mainbe 28-ban már bezár. Nem tudják tovább fönntartani, a nyomás akkora, és ilyen körülmények között éppen a fővárosban, az Artillerie-Straße 14-ben 42-ig fönnáll a zsidó egyetem. Nos, tisztelt hallgatóim, térjünk vissza Marburghoz. 1931-től fogva a marburgi diákság defenzívába kerül. Mi ennek az oka? Ennek az az oka, hogy már 1926-ban létrejön az egyetemen a náci ifjúsági egyesület. És ezek nagyon gyorsan építik ki a maguk kis csoportjait, és mindent megtesznek a baloldal és a zsidó hallgatóknak a kizárására. 33 után ezen az egyetemen egy erős szellemi ellenállás indul meg. Elsősorban megpróbálják megakadályozni a zsidó professzorok elbocsátását. Miért lehet valakit elbocsátani? Az előbb már mondtam, hiába lojális valaki, egyetlen kritikai szót mond, elég, hogy elbocsátják, nem teljesen nemzeti szellemben gondolkodik, elég, ha elbocsátják, erősebb kritikáról nem is szólva. Most, 33 után Marburgban a nácik megszervezik a rendkívüli könyvégetést. A Scheiterhaufennek mondják ezt eredeti nyelven, ahol nem csak Marxot, Engelst, hanem Bertolt Brechtet, Thomas Mann-t, Heinrich Mann-t, Anna Zegers könyveit is, hogy mindet el ne soroljam, elégetik. A hallgatóknak egy szégyen oszlopra kell kitűzniük azokat a könyveket, amelyek undajcs szellemet tükröznek. Hogy mi az undajcs szellem, azt én most nem tudom kapásból lefordítani, de olyasmi, ami éppen nem német, vagy amit ők éppen nem németnek nyilvánítanak. Nos, hát a numerus clausus egy kegyetlen változata kezd érvényesülni az egyetemen. Tehát a nem árja hallgatók ellen irányul. A módszerek, besúgás a moziban, kik mit néznek, amíg nézni lehet valamit, besúgás a diák otthonban, a lány kollégiumban. Aztán következik a kiutasítás, vagy a hallgatókat nem bocsátják vizsgára, tehát megakadályozzák, hogy mondjuk egy szemesztert valaki befejezhessen. Ilyen módszerekkel dolgoznak. Nos hát a gleichschaltolás elleni harc. Először is el kell képzelni a szituációt 1933. februárjában a hatalomra jutás utáni napokban iszonyatos fáklyás felvonulásokat, diadal ünnepeket tartanak Berlinben és más városban, ez ellen tiltakozó ellendemonstrációt tartanak Marburgban, Hamburgban, Berlinben és más városokban. Nos, hát ehhez nagyon nagy bátorság kellett, hogy valaki az ellendemonstrációba részt vegyen, főleg egyetemi emberek vagy diákok köréből. 33-ban 24 professzort elbocsátanak vagy kényszernyugdíjaznak. Nem nemzeti szellemben oktatnak, megjegyzéssel. Nos, felvetődik a kérdés, hogy az SPD mit tud csinálni. Az SPD és a DKP az, amelyeket először sújtja az új hatalomnak az ökle. Nagyon jól tudják, hogyha a baloldali munkáspártokat szétverik, akkor az egyetemi ifjúság szervezetei magukra maradnak, és nincs kire támaszkodniuk. Ez történt Marburgban is. Miután ezt az akciót a Führer állam végrehajtja, az egyetemistáknak nagyon kevés sanszuk van a további szervezkedésre. Külön kell említenem az evangélikus teológiai fakultást. Marburgban néhány mai evangélikus professzorral beszélgetésbe elegyedtem, akik annak idején, mikor én ott működtem még a 70-es, 80-as években, visszatudtak valamire emlékezni, amit aztán egyetemi évkönyvekbe le is írtak. Tehát az evangélikus dékán, evangélikus teológia dékánja merészelt tiltakozni az árja paragrafus ellen. Tehát azt jelentette magyarul, hogy nem egyeznek bele abba, hogy az egyházból, tehát az evangélikus egyházból kizárják azokat, akik zsidó származásúak. Ugyanis az árja paragrafusban az is benne volt, hogy azonnal ki kell zárni őket, és egy külön gemeindébe, ugye gyülekezetbe kényszeríteni be őket. Nos, hát a dékán és vele néhány professzor még kereken megtagadta ezt a rendeletet. Nem fogadjuk el az árja paragrafust. Mi minden Krisztus hívőt egyesítünk, mondta ki a dékán keményen. Nos, hát ennek az volt a következménye, hogy illegalitásba kényszerült a karnak a nagy része. Megalapították az úgynevezett Bekennende Kirchét, tehát mondjuk úgy gyors magyar fordításban, hogy a hitvalló egyházat, amely tulajdonképpen az evangélikus egyház kebelén belül működött, de az volt a sajátossága, hogy illegálisan folytatják a képzést, a lelkész képzést, nem a Marburgi Egyetemen, hanem azon kívül. Másrészt pedig mentik a zsidó tanárokat és a héber lektorokat, akik az evangélikus fakultáson belül dolgoztak. 1934-35-ben a náciknak sikerül az egész bölcsészkart szétverni, darabokban marad valami belőle, és a hitvalló egyháznak a rendkívül bátor emberei megteszik azt is, hogy tóra tekercseket mentenek ki az égő zsinagógából 1938-ban, és mentik őket, beviszik az evangélikus könyvtárnak egy rejtek helyére. Sokat beszéltek nekem Pápen beszédéről. Ki volt Pápen? Pápen alkancellár volt, és nagyon furcsa taktikát folytatott. Amikor a Marburgi Egyetem egy jeles évfordulója közeledett, Marburgba utazott, és nagy beszédet tartott az egyetem auditorium maximumában. Ez a beszéd azóta is vita tárgya. Ugyanis summázottan azt lehet mondani, hogy bírálta a kormány értelmiség ellenességét. Ezt azonban furcsa módon tette. Hozzátette rögtön, hogy ő nemzeti szocialista, de egy kissé javított nemzeti szocialista irányt képvisel. Aztán azt is hozzátette, hogy ilyen kritikát mondani csak annak van joga, aki 100%-ig meggyőződött a nemzeti szocializmus igazságairól. Nos hát, mindennek ellenére nem javított az egyetem helyzetén, és nem is rontott az egyetem helyzetét. Werner Krausnak a történetéről sokat beszéltek. Werner Kraus a nemzetközi felvilágosodás kutatásnak egy nagy alakja lett, különösen a francia viszonyokat kutatta, a német-francia viszonyokat, és mint francia és spanyol tanár kerül a Marburgi Egyetemre. Van azonban egy roppant nagy bűne. A Boyzer-Harnack csoporttal kapcsolatba lépett, akik nyílt fegyveres ellenállók voltak a náci rendszerrel szemben. Nos hát, ezt a szervezetet kezdik felgöngyölíteni, és megtalálják Werner Krausnak a nevét, akit azonnal letartóztatnak, zum Tode verurteilt worden ist, tehát halálra ítélik, és a kegyelmi kérvényeket is kezdik elutasítani. Akkor lép közbe három német pszichiáter, akik szakvéleményt küldenek a bíróságra, mely szerint az illető nem tökéletes, kissé elmebeteg, és ne hajtsák végre a halálos ítéletet. Nos hát, a halálos ítéletet nem hajtották végre. Tisztelt hallgatóim, még egy másolatot közre szeretnék adni. Ez egy egyszerű német zsidó asszonynak az személyi igazolványa, azon kívül különböző ismertető jegyei, amelyek a németek számára akkor ugye nagyon-nagyon ismertek voltak, ma már egy kicsit a feledés homályába kerül, hogy mit jelentett az ezekben az években. Az egyik visszaemlékezésben számolnak be Theresienstadti lágerről. Az is egyfajta kácet volt, de volt egy sajátossága. Azokat vitték oda, akik idősek voltak, és kockázattal járt volna, hogy haláltáborba végezzék életüket. Tehát egy ilyen kultúrkácet volt. Egyik sajátossága például az, hogy a berlini zsidó főiskola könyvtárának a felét oda szépen áttelepítik, azzal a hátsó gondolattal, hogy becsapják a világot, hiszen ezek az emberek itt kultúrával foglalkoznak, minden lehetőségük megvan, hogy tartalmas könyveket olvashassanak. Ez volt az egyetlen kácet, ahova újságírókat beengedtek. Egy ilyen mintatábor a világ megtévesztésére. Nos hát, az előbb említett kitűnő professzor Leo Beck is ide kerül. Azonban, amíg ő ide kerül, addig meglehetősen sok víz folyt le az Elbán, és hozzá kell tennem, hogy a főiskola megmentésében, a zsidó főiskola megmentésében oroszlán része volt. Ezt a főiskolát, amely 1879-ben létesült, olyan néven, hogy Hochschule für die Wissenschaft des Judentums, tehát a zsidóság tudományának a főiskolája, a Weimári köztársaság éveiben Elbogen vezette viszonylag békés körülmények között. Aztán 33-tól kezdve egyre súlyosabb helyzetnek kellett elébe nézni. Először is a nevétől megfosztották, a Hochschule, a főiskola névtől. Azt mondták, hogy ez nem szabad ezt a nevet hordozniuk, ez csak Lehranstalt, tehát tanintézet. Jó, ez volt 33 elején. Aztán a következő években az adómentesség megszüntetése nem vonatkozik, mert nem Hochschule, ezért tessék jó nagy adókat fizetni, amik megfizethetetlenek voltak. Akkor az amerikai alapok próbálták őket anyagilag támogatni, hogy ezeket az adókat valahogy kifizessék. A következő évben egy olyan határozatot hoztak, hogy mivel nem a nemzet szellemében tanítanak, ezért ideiglenesen bezárják. Időközben Elbogen külföldre menekült, és Leobecknek kellett átvenni az intézet vezetését. Leobeck átvette a következő évben a bezárást, a tilalmat, megkapta a főiskola. Erre Beck azt tette, hogy átvitte az artilleri strászéból a Meineke strászéba titokban az intézményt, és ott folytatták az előadást.